Előző alkalommal egy nagyon érdekes anyagrészt kezdtünk el, legalábbis szerintem az. A mintavételezés és a jelrekonstrukció kérdését tárgyaltuk. Az óra végére sikerült is megfogalmazni a mintavételi tételt. Az az állítás, hogy egy sávkorlátozott jel csak akkor rekonstruálható a mintáiból, ha a mintavételi periódus idő kisebb, mint a pi per nagy omega, ahol a nagy omega a vizsgált jel sávkorlátja a frekvencia tartományban. Ennek több más megfogalmazását is megadtuk. A mintavételi körfrekvenciára nézve igaznak kell lenni, hogy a sávkorlát kétszeresénél nagyobb legyen, de úgy is megfogalmazható, hogy a mintavételi frekvencia legyen nagyobb, mint a nagy omega per pi, amelynek külön jelölése is van, az FN, Nyquist frekvencia. Ezt a megállapítást arra alapoztuk, hogy előzőleg felírtuk a mintavételezett jelspektrumát, amelyről kiderült, hogy az eredeti jelspektrumának végtelen számú példányát tartalmazza egymás mellett. És a rekonstruálhatóság feltételeként azt szabtuk, hogy ki lehessen vágni a mintavételezett jelspektrumából az eredeti jelspektrumát matematikai eszközökkel. Nézzünk egy másik megközelítést, amellyel szintén eljuthatunk a mintavételi tételig, annak is egy egyszerűbb vagy közérthetőbb megfogalmazásáig. Vizsgáljuk az alulmintavételezés hatását. Angolul ezt úgy mondják, hogy aliasing. A villamosmérnöki gyakorlatban számtalan esetben előfordul. Vizsgáljunk egy egyszerű példát. Van egy xt egyenlő koszinusz 2t időfüggvényünk. Ezt most ábrázolom, és ebből mintákat fogunk venni. Fölveszem a pi-t, illetve a két pi-t, ennek a jelnek egy periódusa nullától pi-ig tart. Itt a második periódusa. És ezt a jelet mintavételezem, nagy T egyenlő 2/3 pi időközönként. Bejelölöm a mintákat ezen az ábrán. Induljon a mintavételezés a T egyenlő 0 pillanattól kezdődően, tehát ez az első minta. És ha a pi-t harmadolom, illetve ha veszem a kétharmadát, az valahol itt lesz. Tehát a következő mintát itt kapom. Ez mínusz egy ketted. A következő minta ugyancsak mínusz egy ketted értékkel itt található, és a negyedik minta itt. És így folytatható tovább a sorozat. Most felrajzolom alá csak a mintákat. Egy másik hasonló diagramba. Ezek a mintavételi helyek. Tehát itt a nagy T, itt a két nagy T. És itt láthatók a minták. Kérdés, hogyha csak ezeket a mintákat ismernénk, és tudnánk, hogy a jel színuszos, akkor vajon milyen színuszos jelet sejtenénk? Mit rajzolnánk fel? Könnyen belátható, hogy ezekre a mintákra illeszkedő legalacsonyabb frekvenciájú színuszjel így néz ki. Ez a jel a koszinusz T. Azt látjuk tehát, hogy ha egy színuszos jelből viszonylag kevés mintát veszünk, akkor ezekre a mintákra ráfektethető egy alacsonyabb frekvenciájú színuszos jel is. Ez az alul mintavételezés hatása a legegyszerűbb példán tárgyalva. Arról van tehát szó, hogyha egy viszonylag gyorsan változó mennyiségből túl kevés mintát veszünk, akkor a minták alapján egy alacsonyabb frekvenciás változásra következtetünk. A mindennapi életben erre számtalan példa van, nem is gondolnák, hogy erről van szó. Mondok egyet. Képzeljék el, hogy vonaton ülnek, és egy kerítés mellett haladnak el, a kerítés túloldalán autók mennek. Biztosan megfigyelték már, hogy az autóknak a keréktárcsája, mintha másképp forogna, mint ahogy a keréknek kellene, esetenként visszafelé is. Akkor egy másik példa. Hogyha van otthon egy darab szúnyoghálójuk, és ezt önmagára visszahajtják lazán, akkor az egy érdekes hullámos formát ad ki. Ugyanez a hatás, amikor rasteres képet szkennelnek. Ezen is megjelenik ilyen kellemetlen hullámos forma, mégpedig mindenféle színekkel. Ez is az alul mintavételezés hatása. Aztán komoly munkavédelmi problémát okoz az, amikor egy üzemben a villamos gépeket az 50 vagy 100 hercen villózó világítás fényében állónak, vagy esetleg lassan forgónak látjuk, erre külön is szoktak figyelmeztetni, illetve hát ezért látják el ráccsal is ezeket a forgó alkatrészeket, mert nem látszik a forgás, túl kevés mintát veszünk. Még egy példa, hogyha filmet néznek, ugye ahol képkockák egymás utánjáról van szó, ott is ilyen történelmi filmekben, ahol ilyen sűrűn küllőzött hintók vannak, a hintókereke is gyakran visszafelé forog a filmen. Ez is meglepő. Ez mind ugyanaz a jelenség, az aliasing, vagy az alul mintavételezés hatása, hogy tudnélik egy térben vagy időben gyorsan változó mennyiségből túl kevés mintát veszünk. Kérdés, hány minta volna elég? Be lehet látni, hogy ha színuszos jelről van szó, akkor periódusonként legalább két mintára van szükség. A kettő még pont nem elég, tehát kettőnél egy picit több kell. Most mi van akkor, hogy egy általános időfüggvényből akarunk mintát venni? Ez felbontható színuszos jelekre, és itt nyilván a minták sűrűségénél a felbontásban szereplő legnagyobb frekvenciájú összetevőt kell figyelembe venni. Ez a legnagyobb frekvenciájú összetevő, ez megfelel a sávkorlátnak. És ha ezt összerakják, akkor éppen a mintavételi tétel fenti alakját kapják. Hát nagyon könnyen megjegyezhető, hogy minden színuszos jelből periódusonként legalább két mintát kell venni ahhoz, hogy a jel a mintáiból rekonstruálható legyen, és ez egy általános jelnél megegyezik a sávkorláttal, illetve ahhoz kell mérni a mintavétel sűrűségét. Most persze megkérdezhetnék, hogy vajon miért a lehető legkisebb frekvenciájú jelet keressük? Még egy olyan biológiai rendszernél, mint az ember, el lehet fogadni, hogy a lassú változást előbb észreveszi, mint a gyorsat, vagy ilyennek látja a folyamatot. Na de mi a helyzet akkor, hogyha matematikai eszközökkel állunk neki? Hamarosan meg fogják látni, hogy tulajdonképpen bármilyen módon is állunk neki a jelrekonstrukciónak, mindenképpen az lesz az eredménye, hogy a lehető leglassabban változó, vagyis legsimább függvényt illesztjük a mintákra, bármilyen matematikai eszközzel állunk is neki, így az általánosságban elfogadható. Nézzük is a jelrekonstrukció problémáját. Tehát eddig a mintavételezéssel foglalkoztunk, nézzük meg, hogy ténylegesen hogyan lehet visszaállítani a mintákból a jelet. Nézzük először is a jelrekonstrukció feladatát. Itt az a cél, hogy olyan rendszert konstruáljunk, amelynek ha a bemenetére a csillagozott jel, vagy az ezzel ekvivalens diszkrét idejű reprezentáció kerül, mint a vételezett jelről van szó, akkor a túloldalon megjelenik az eredeti jel. Ez az elvárás persze túl szigorú, és itt megelégszünk egy közelítéssel. Ezt a közelítést én kalappal jelölöm a továbbiakban. Ez az X kalap T, az úgynevezett rekonstruált jel, és csak annyi az elvárás, hogy ez közel legyen az eredeti XT-hez, amelyből a mintákat vettük. Tehát az X kalap a rekonstruált jel. Két módszert szeretnék bemutatni. Az egyik az alulátereztővel történő rekonstrukció. Ehhez egy kicsit fel kell idézem az előző órán tanultakat, és felírom azt a képletet, amit a csillagozott jel spektrumára kaptunk. Az X csillag spektruma, a T0 per T-szer szumma, P megy mínusz végtelentől végtelenig, X, Y, azon belül is zárójel, omega plusz P-szer omega S. Itt előző óra végén kérdezték, hogy ez itt egy mínusz írtam, valóban a levezetés alapján plusz jön ki, de mivel a P mínusz végtelentől végtelenig megy, ezért mindegy. Ez a következőt jelentette. Az X csillagnak a spektruma, most mondjuk csak az amplitúdó spektrumát rajzolom fel, az az eredeti jel spektrumának több példányát tartalmazta, mégpedig középen az eredeti jel konstans szorosát, én most szándékosan egy kicsit bonyolultabb spektrumot igyekszem rajzolni, hogy a dolog általánosságát lássák. Szedjük fel, hogy ez a jel most sávkorlátozott, és érvényes rá a mintavételi kritérium. Ekkor itt egy távolabbi omega s középpel megjelenik a következő spektrum példány. És hasonlóan mínusz omega S-nél is. És így tovább. Ez tehát az eredeti jel spektrumait középen egy T0 per nagy T konstanssal szorozva. Már múltkor is beszéltünk arról, hogy a matematikai eszköz, amellyel az eredeti jel visszaállítható, a spektrumnak a kivágását jelenti. Mondjuk, tegyük meg a vágást, mínusz omega s per 2 és omega s per 2 között. Ezt a vágást egy alulátereztő szűrővel, mégpedig egy ideális alulátereztő szűrővel tudjuk elvégezni. Ennek az aluláteresztő szűrőnek az amplitúdó karakterisztikája úgy kell, hogy kinézzen, hogy mínusz omega s per 2, illetve omega s per 2 között állandó, mégpedig azért, hogy ezt a T0 per T állandót kiküszöböljük, ezért legyen ennek a reciproka T per T0 magasságú. Így néz ki a K omega. Ehhez hozzárendelhetünk egy fázis karakterisztikát is, és pedig annak érdekében, hogy az átvitel alakhű legyen, és hogy ez a rekonstrukció legfeljebb egy időbeli késést iktasson be ebbe az egészbe, ezért a mínusz omega s per 2, omega s per 2 tartományon lineár fázisú kell, hogy legyen a rendszer. Hogy viselkedik, az érdektelen. Ennek az alulátereztő szűrőnek az átviteli karakterisztikája, amelyet HOI omegával jelölök, ennek alapján könnyen felírható, felhasználva az egységugrást, az omega tartománybeli egységugrást, T per T nullászor epsilon omega plusz omega s per 2 minusz epsilon omega minusz omega s per 2. És ha a fázis karakterisztikát, a lineáris fázis karakterisztikát hozzáveszem, akkor ez E ad minusz J omega tau alakú, ahol tau az időbeli késteltetésnek felel meg. Legyen a továbbiakban a tau nulla, ez az általánosságot nem csorbítja. Továbbá az omega s per 2 helyett írhatjuk, hogy ugye ez 2pi per nagy t per 2, azaz pi per nagy t. Tehát a továbbiakban az omega s per 2 helyett a pi per nagy t-t fogom felírni. Nézzük meg, mit kapunk, ha a rekonstrukciót ezzel az alulátereztő szűrővel végezzük. Persze tudjuk, hogy ha teljesül a mintavételi kritérium, akkor az eredeti jelet. Na de a legtöbb esetben a mintavételi kritérium nem teljesül, így kíváncsiak vagyunk arra, hogy ténylegesen mit kapunk egy általános esetben. Tehát, hogy milyen közelítést kapunk a rekonstrukcióra. Mert hogy általában erről lesz szó. Itt egy hosszabb levezetés következik, amely szerintem persze nem unalmas, és az eredménye mindenképpen értékes. Kérdés tehát, hogy milyen a rekonstruált jel időfüggvénye általános esetben. Térjünk át a frekvencia tartományba, mert hogy az x kalap t, az nyilván az x kalap j omega inverse Fourier transformáltja, ahol az x kalap j omega felírható az alulátereztő szűrő átviteli karakterisztikájával, mégpedig úgy, hogy azt alkalmazzuk a csillagozott jel spektrumára, vagyis a mintákra. Tehát ez tovább egyenlő inverse Fourier transformált h a j omegászor x csillag j omega. Gondolom, eddig világos. Helyettesítsük be most az ott látható átviteli karakterisztika függvényét. Tehát ez tovább egyenlő inverse Fourier t per t nulla epsilon omega plusz pi per nagy t minusz epsilon omega minusz pi per nagy t. A tau értékét nullára vettem, tehát exponenciális tagot nem szerepel, és ez megszorzandó az x csillag j omegával. Következő lépésként írjuk fel a folytonos idejű inverse Fourier transformáció ismert formuláját erre az egészre. amely úgy kezdődik, hogy 1 per 2 pi. Aztán folytatódna egy integrállal, mínusz végtelentől végtelenig, de itt most figyelembe vehetem, hogy ez az egész csak mínusz pi per nagy t és pi per nagy t frekvencia között nem nulla, így az integrált elég erre elvégezni, és akkor az az egész epsilonos rész onnan kiesik, vagy elhagyható. Tehát integrál mínusz pi per nagy t-től pi per nagy t-ig, és ezen belül van t per t nullászor x csillag j omega, e ad j omega t, d omega. Az x csillag helyett érdemes bevezetni most a diszkrét reprezentációt, mert ezzel könnyen tudunk a továbbiakban dolgozni. 1 per 2 pi-szer integrál mínusz pi per nagy t-től pi per nagy t-ig, t per t0, és akkor felhasználom azt, hogy az x csillag felírható t0-szor xd alakban. Ez az xd a mintavételezett jel diszkrét reprezentációja, és ennek is a spektruma jön ide, tehát xd e ad j teta, a teta egyenlő omega nagy t helyettesítéssel. Ezt múltkor vettük, hogy az x csillagnak a spektruma átírható az xd-nek a spektrumával ilyen alakban. A többi folytatódik, ahogy volt, tehát szorozva e ad j omega t d omega. Itt a t0-al egyszerűsíthetünk, és a diszkrét jel helyett pedig, most kiemelem elé a nagy t-t, nagy t per 2 pi integrál mínusz pi per nagy t, pi per nagy t, és akkor ami itt szerepel, ez nem más, mint a Fourier transformált, vagyis Fourier xdk, továbbra is a teta egyenlő omega t helyettesítéssel, szorozva e ad j omega t, d omega. Na most utolsó előtti lépésként ezt a diszkrét idejű Fourier transformációt behelyettesítem, amely egy szumma. Tehát ez még tovább egyenlő t per 2 pi integrál, stb. Stb. Szumma k megy mínusz végtelentől végtelenig, xdk-szor e ad j teta k, azonban a teta helyébe behelyettesítem rögtön az omega t-t, tehát e ad mínusz j-szer k-szor omega nagy t. És ez még szorzandó e ad j omega t-vel d omega. A szokásos trükk következik, a szummát megcseréljük az integrállal, amely bizonyos, egyszerűen teljesíthető feltételek esetén megtehető. Azt kapjuk, hogy t per 2 pi szumma k megy mínusz végtelentől végtelenig. A szummán belül jönne az xdk, de az xdk helyébe betehetem a mintákat, hiszen ezek tulajdonképpen az xk szor nagy t minták. Tehát ide a szumma után azt írom, hogy x a k-szor nagy t helyen, szorozva integrál mínusz pi per nagy t, e ad j omega, kiemelem az e ad j omegát, és a zárójelenben az lesz, hogy t mínusz k-szor nagy t, d omega. Ez egy határozott integrál, elég könnyen ki is értékelhető. Azt kapjuk, hogy nagy t per 2 pi-szer szumma mínusz végtelentől végtelenig x a k-szor nagy t helyen, és akkor itt egy első pillantásra csúnya tört következik, e ad j pi per nagy t, t mínusz k-szor nagy t, mínusz e ad mínusz j pi per nagy t, t mínusz k-szor nagy t, osztva j-szer t-k-szor nagy t-vel. Igen, ám, de itt mindenki felismerheti a színuszt, amely benne rejtőzik. És akkor végül az eredményt újra kezdem, tehát az XT kalapot. Szóval olyan alakban tudjuk felírni. Itt még olyan trükkök vannak, hogy a nagy tét, hogyan is? Igen, tehát itt egy kettes szorzó kell a színuszhoz, akkor az ott kiejthető, és akkor végül is azt kapom, hogy ez szumma, k megy mínusz végtelentől végtelenig, x k-szor nagy t, szorozva, színusz, szögletes zárójel p-szer, t per nagy t mínusz k per p-szer, t per nagy t mínusz k. Általános esetben így néz ki tehát a rekonstruált jel. Ezt megpróbálom egy kicsit közelebb hozni, hogy érthető legyen, miről is szól ez. Vezessünk be egy interpolációs függvényt, legyen ez az S vevé, ahol az S vevé a színusz p-szer vevé per p-szer vevé. Ez egy úgynevezett interpolációs függvény, mert hogy alkalmas az interpolálásra, ez a V változó szerint olyan, hogy a vevé egész értékeinél nullát menete van, és egyébként pedig színusz x per x alakú. És a vevé egyenlő nullában az értéke 1. Érdemes megjegyezni ezt az interpolációs függvényt. Tehát az alakja olyan, hogy két oldalra egy per vevé szerint csökken, értéke vevé egyenlő nullánál 1, és a szomszédos pontokban 0. Miért is jó ez az interpolációs függvény, vagy inkább másképpen fogalmazom, miért jó ez a függvény interpolációra? Azért, mert ha ezek a mintavételi helyeknek felelnek meg, akkor ezt a függvényt eltolva mindig elérhetjük azt, hogy egy adott mintavételi helyen egy legyen az értéke, és az összes többi mintavételi pontban nulla. Ha ezt megszorzom egy mintával, egy mintaértékkel, és ezeket összeadogatom, akkor egy olyan eredő függvényt kapok, amely a mintavételi helyeken pontosan a mintavételi értéket adja vissza, egyéb helyeken pedig valami folytonos közelítést ad rá. Ezzel a bevezetett interpolációs függvénnyel a rekonstruált jel egyszerűbb alakban is felírható, és majd mindjárt látnak egy példát, hogy ezt hogyan lehet megszerkeszteni vagy felvenni. Szumma k megy mínusz végtelentől végtelenig, x a k-szor nagy t helyen, szorozva az S interpolációs függvény a t per nagy t mínusz k-val. Nagyon érdekes eredményt kaptam. Ha a jelből mintákat veszek, és a mintákat megszorzom ezzel az interpolációs függvénnyel, illetve különböző egész ütemmel eltolt változataival, akkor megkapom a rekonstruált jelet, amely a mintavételi helyeken pontos, és ugyanakkor, ha a mintavételi kritérium is teljesül, akkor ez megadja a jelet, megadja az eredeti jelet pontosan. Tulajdonképpen ezt a formulát, vagy ezeket a formulákat a mintavételi tétel egy alakjának is szokták tekinteni, amennyiben az ott szereplő kritériumhoz mindjárt hozzáteszik ezt a formulát, hogy tudnélik, ha teljesülnek azok a feltételek, akkor a jel rekonstruálható, és a rekonstruált jel a mintáiból ezzel a formulával állítható elő. Tehát az alulátereztővel történő jelrekonstrukció az ilyen értelemben nem csak egy gyakorlati megközelítés, de elméleti eredményt is szolgáltat. A mintákból ezzel a formulával rekonstruálható a jel, ha rekonstruálható. Nézzük, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak ennek a fajta rekonstrukciónak. Hát először is, ha a mintavételi kritérium teljesül, vagyis a nagy T kisebb, mint a pi per nagy omega, és sávkorlátozott jelről van szó, akkor pontos. Ezzel a tulajdonsággal csak ez a fajta rekonstrukciós módszer bír. A másik, amely többféle rekonstrukciós módszernél is igaz, hogy a mintavételi helyeken pontos. Tehát T egyenlő KT helyen mindig pontos, még akkor is, ha a mintavételi kritérium nem teljesül. Mi a hátránya? Nos, az, amit már tudnak, hogy az ideális alulátereztő nem kauzális. Tehát nem valósítható meg. Csak valamilyen közelítése. Itt jönnek a tolerancia sémák és az alulátereztő szűrő méretezése. Most gondolkodjunk el azon egy kicsit, hogy mit jelent itt az akauzalitás. Ez pontosan azt jelenti, amit ez a szumma is sugal, hogy tudnélik egy adott T-időpontbeli érték rekonstruálásához az összes mintára szükségem van, nem csak a korábbiakra, a T-nél korábbiakra, de a T-nél későbbiekre is. Tehát az, hogy az alulátereztő szűrővel történő rekonstrukció nem valósítható meg a rendszer akauzalitása miatt, az pont azt jelenti, hogy nem tudunk olyan differenciális rendszert készíteni, amely azonnal rekonstruálja a jelet a mintáiból, angol kifejezéssel on the fly. Tehát ahogy jönnek be a minták, mint a hurka töltőben a túloldalon jön ki a rekonstruált jel, hát ilyet nem tud az alulátereztő szűrő, mert a jel összes mintájára szükségem van. Mondhatnák, hogy persze manapság az is lehet, hogy előre felvettük a jelnek a mintáit, és tároljuk számítógépen, és akkor rendelkezésre áll az összes. És akkor pontos rekonstrukciót tudunk ezzel a módszerrel kapni. Csak hogy van itt egy másik dolog, amellyel nem számoltunk, hogy tudnélik, ahhoz, hogy valóban pontos legyen a rekonstrukció, ahhoz a sávkorlátozottságra is szükség van. Márpedig tanultuk annak idején a spektrumoknál, hogy amely jel sávkorlátozott, az biztosan nem időkorlátozott. Tehát ha a sávkorlátozottság teljesül, akkor olyan jelről van szó, amely mínusz végtelentől végtelenig terjed, vagyis mégiscsak végtelen sok mintát kellene tárolnunk a számítógépen, amely ugyebár nem lehetséges. Tehát érdekes ez az egész mintavételezési és jelrekonstrukciós dolog. Mindazonáltal ez egy működő dolog, csak közelítéssel. Tehát pontos rekonstrukciót ne várjunk. Akkor pontos a rekonstrukció, ha tudjuk, hogy milyen jelet kell visszaállítani a mintákból. Egy példát szeretnék a továbbiakban bemutatni erre a fajta rekonstrukcióra, amely szerintem szemléletes. Elkezdem, és lehet, hogy már csak a szünet után fejezem majd be. Vegyünk egy háromszögjelet, egy szimmetrikus háromszög impulzust, amely az időben mínusz tautól tauig változik, azon kívül nulla,
A magassága pedig legyen 1.
Erről az időfüggvényről van szó. Ezt a jelet mintavételezzük, mégpedig t egyenlő tau harmad mintavételi periódussal, amelyből rögtön kisüthető, hogy az omega s mintavételi körfrekvencia az a 6 pi per tau. Hát a következő mintákat vesszük, ez azt jelenti, hogy nullától tauig 3 minta, és a továbbiakban is természetesen, bár ott csupa nullákat kapunk. Mintavételi helyeken tehát ezek a mintavételi értékeink, magyarul a jelmintái. Mivel a jelidő korlátozott, ezért tudjuk, hogy biztosan nem sávkorlátozott, a mintavételi tétel eleve nem teljesülhet, és ezért a rekonstruált jel is csak közelítése lehet az eredetinek. Nézzük meg, hogy milyen ez a közelítés, mégpedig először szemléljük az egészet frekvenciatartományban. Ennek a jelnek a spektruma a gyakorlaton valószínűleg szerepelt, de könnyen levezethető. Xi omega egyenlő tauszor színusz omega tau per 2 per omega tau per 2 a négyzeten. A spektrum tehát, az amplitúdó spektrum tehát 1 per omega négyzet szerint csökken, ami nem meglepő, mert folytonos, nulladrendben folytonos jelről van szó. Felrajzolom a spektrumot. Tehát az XJ omega spektrum. Könnyen kisüthető, hogy a színusz omega, ennek a színusz X per X függvénynek az érus helyei 2 pi per tau periódusonként követik egymást. Tehát legyen itt 2 pi per tau, 4 pi per tau, és így tovább. Omega egyenlő nullánál éppen tau a spektrumérték, és színusz x per x a négyzeten alakul a csökkenés. Hát ezt most így megpróbálom kvalitatíve berajzolni. Nem lesz csúcsos itt a zérus hely környékén, hanem a négyzetes változás miatt itt ellaposodik, és meglehetősen gyorsan csökken, úgyhogy itt már egy ilyen lapos valamit rajzolok, és így tovább. A mintavételezés hatására ennek megjelennek a képei omega s-sel eltolva, ahol az omega s az 6 pi per tau, ezt még ide föl kéne vennem. Tehát ennek az eltolt példánya megjelenik itt, ezt lerajzolom szaggatottal. Itt ezek együtt haladnak, és akkor itt megy tovább a szaggatott sokkal laposabban. Ha ezeket összeadogatom, akkor megkapom az X csillag J omegát. Mivel ez nagyon kicsi, ezek a pupok itt már nagyon kicsik, ezért jó közelítéssel követhetem az X J omegának a vonalát. Itt azonban a két pup egyenlő nagyságú, tehát itt olyan, mintha kettővel szoroznám. És itt pedig nagyjából ezt a görbét követi. Mit csinál a mintavételezés? Az omega s per 2, ahol levágjuk az alulátereztő, bocsánat, a jelrekonstrukció, ahol levágjuk az alulátereztő szűrővel a spektrumot, az 3 pi per taunál van. Tehát itt van az omega s per 2. Tehát most pirossal berajzolom a rekonstruált jel spektrumát. Ez továbbra is nagyjából ezt a vonalat követi, illetve hát biztos, hogy ezt a vonalat követi. És innen kezdve nulla. Tehát így jelentkezik a torzítás a frekvencia tartományban. Átlapolódnak a mintavételezés következtében átlapolódnak a spektrumminták, vagy a spektrum példányok, és a levágás következtében ezt kapom az eredeti fehérrel rajzolt spektrum helyett. Nézzük, hogy milyennek a hatása az időtartományban. Elég könnyen megszerkeszthetem, legalábbis vázlatosan a rekonstruált jelet. Az interpolációs függvények segítségével. Tehát most először halványan berajzolom az eredeti jelet. És megpróbálom megszerkeszteni a rekonstruált jelet. Felveszem a mintavételi helyeket, és ennek alapján a szummának az egyes tagjait felrajzolom az ábrára. A T egyenlő nullabeli mintához egy olyan interpolációs függvény tartozik, amely a megfelelő helyen a mintaértéket adja, a szomszédos helyeken nullát, és köztük pedig egy ilyen színusz x per x-szerű változást. A következő mintavételi helyen, talán berajzolom a mintákat, egy olyan interpolációs függvényem lesz, amely itt a mintavételi értéket adja, a szomszédos helyeken nullát, és a változása ugyanez. Elég kusza az ábra, de azt hiszem a lényeg így is érthető. Ezeknek a függvényeknek az összege olyan lesz, hogy a mintavételi helyeken áthalad a görbe, és közöttük pedig valamilyen hullámos függvény. Ezt megpróbálom berajzolni pirossal, ez tehát az X kalap T, ezeknek a zöld görbéknek az összege, amely megközelítőleg valami ilyesmi. Távolról nézve háromszögjel. Az alulátereztő szűrő miatt le lett vágva a jel spektrumának egy bizonyos része, és az alulátereztővel történő rekonstruált jelre azt is mondjuk, hogy ez a sávkorlátozott közelítés. Tehát ez az eredeti jelnek egy sávkorlátozott közelítése. Ezt talán érdemes felírni. Hát ezt tudja az alulátereztővel történő rekonstrukció, és akkor a szünet után, amely nagyjából 10 perc, egy másik rekonstrukciós módszert nézünk. Kedves kollégák, folytatnám. Tekintsünk most egy teljesen más rekonstrukciós módszert, amelyről azt mondanám, hogy talán a legkézenfekvőbb. Ez az úgynevezett nulladrendű tartó. Tehát rekonstrukció nulladrendű tartóval. Egy példán szemléltetem az ötletet, és aztán levezetjük a nulladrendű tartónak, mint rendszernek a reprezentációit. Vegyünk egy általános x függvényt, x jelet, amelyből mintákat vettünk. Megjelölöm itt a mintavételi helyeket. És itt a mintákat is rögtön, a mintaértékeket is rögtön ábrázolom, mint egy keverve a folytonos és diszkrét reprezentációt. És így tovább. Az egyik legegyszerűbb rekonstrukciós módszer az lenne, hogy amint beérkezik egy jel, egy minta, akkor annak az értékét tartom a következő minta beérkezéséig. Attól kezdve a következő. És így tovább. Tehát az eredeti függvénynek egy ilyen lépcsős közelítését kapom. Ez az X-kalap. Minél kisebb a mintavételi periódus idő, annál pontosabb lesz a rekonstrukció. Matematikai alakban ezt úgy fogalmazhatom meg, hogy az X-kalap rekonstruált jel, amely ebben az esetben nyilvánvalóan csak közelítése az eredeti jelnek, nagyon speciális esettől eltekintve. Ez egyenlő a mintával, a mintaértékkel, ide még kiteszek egy plusz nullát is, hogy amennyiben belépőjelről van szó, amelynek ugrása van a t egyenlő nullánál, akkor világos, hogy melyik oldali határértéket kell venni. És ez érvényes a k-szor nagy t, k-szor nagy t plusz t helyek között. Az egyikre egyenlőségjelet teszek. Tehát egy mintavételi periódus erejéig tartom az előző mintát, azt hiszem, hogy ezt tovább nem kell magyaráznom. Vezessük le ennek a rendszernek, ennek a nulladrendű tartónak az átviteli függvényét és az átviteli karakterisztikáját. Tehát egy olyan rendszer jellemzőjét keresem, amelyben, hogyha az egyik oldalról bemegy formálisan az x csillag t, akkor a másik oldalon kijön az x kalap t. A nulladrendű tartó átviteli függvényét H0S-sel jelöljük. És hát nyilván hasonló a jelölése az impulzus válasznak, csak kis h-val, illetve az átviteli karakterisztikának nagy h-val. Próbáljuk ezt a következő meggondolásokból előállítani. Álljon a mintavételezett jelünk egyetlen pálcikából, amelynek magassága 1. Tehát a hdk az a delta k. Ebből a csillagozott reprezentáció az előző órán tanult formulával t nullászor Dirac delta t. Tehát erre a mintára vizsgáljuk a választ. Ez azt jelenti, hogy bejön egyetlen mintánk, amelynek értéke 1, és akkor ezt az értéket kell tartania ennek a rendszernek nagy t ideig. Tehát erre az egy pálcikára, mint mintára a rendszer válasza így fog kinézni. Van Vagyis
az x kalap t, az az epsilon t minusz epsilon t minusz nagy t.
Egy ablak, derékszögű ablak. Na most, ha megfigyelik, akkor a rendszernek a bemenete ez, a kimenete pedig ez, és amit itt látnak, az majdnem az impulzus válasz, annak a T0-szorosa. Igaz? Mert T0-szor Dirac impulzusra ezt a választ adja, akkor az impulzus válasz ennek az 1 per T-szerese, 1 per T0-szorosa, tehát a H0T impulzus válasz az 1 per T0-szor epsilon T minusz epsilon t minusz tau, nagy t, bocsánat. Ebből rögtön előállítható az átviteli függvény.
A H0S egyenlő 1 minusz e ad minusz s nagy t per t0-szor s.
És mivel az impulzus válasz abszolút integrálható, ezért a rendszer gerjesztés válasz stabilis, így létezik átviteli karakterisztikája is, mégpedig előállítható S egyenlő J omega helyettesítéssel. Tehát a H0 J omega az egyenlő 1 minusz E ad minusz J omega nagy T per T nullászor J omega. A számlálóból érdemes kiemelni E ad minusz J omega nagy T per 2-t, mert akkor azt kapom, hogy az omega helyébe pedig bevezetem a két pi per nagy T-t. Azt kapom, hogy ez T per T nullászor, és akkor itt a számlálóban olyan lesz, hogy E ad J omega T per 2 minusz E ad minusz J omega T per 2, tehát végül is színusz. Ez színusz omega nagy t per 2 per omega nagy t per 2 szorozva e ad minusz j omega nagy t per 2-vel. Tehát az átviteli karakterisztika amplitúdó része, tehát az amplitúdó karakterisztika egy színusz omega per omega jellegű változást mutat. Ezek a rendszer jellemző függvényei a nulladrendű tartónak. Nézzük a módszer, a rekonstrukciós módszer előnyeit és hátrányait. Mindig csak az aktuális mintát kell ismernem a rekonstrukcióhoz, ez óriási előny. Megvalósítható az azonnali vagy on the fly rekonstrukció. Az előnyök közé sorolható, bár nem mindig, hogy a mintavételi helyeken ez is pontos.
Tehát T egyenlő K szor nagy T helyen pontos.
Hátrányok. Gyors változásra pontatlan. És a hátrányai közé sorolhatjuk, bár manapság már nem egyértelmű, hogy
a H0S nem racionális tört függvény.
Ez persze csak annyit jelent, hogy differenciális hálózati elemekkel nem tudjuk megvalósítani, tehát kondenzátorral, tekercsel, egyebekkel, viszont egy kapcsolóval nagyon könnyű, úgyhogy ma már ez nem sorolható a hátrányok közé igazából. Ez tehát egy másfajta rekonstrukciós módszer, amely nagyon kézenfekvő. Megjegyzem, hogy a gyors változások jobb követésére be lehetne vezetni mindenféle magasabb fokú közelítést. Például lehetne úgynevezett elsőrendű tartót alkalmazni, amely figyelembe veszi a meredekséget, és azt tartja a következő mintáig, de be lehet látni, hogy bizonyos jeltípusokra ez kifejezetten előnytelen. Akkor lehetne például olyan közelítést csinálni, amely két, illetve három egymás utáni mintát vesz, és erre illeszt egy első, illetve másodfokú közelítést. Ezzel is lehet próbálkozni. A dolog bonyolultabb lesz, de nem biztos, hogy sokkal jobb. Érdemes összehasonlítani ezt a két rekonstrukciós módszert az átviteli karakterisztika szempontjából. Itt látható az átviteli karakterisztika, amelynek csak az amplitúdó részét veszem most. A H0 J omega abszolút értéke, T per T nullászor, színusz omega T fél per omega T fél, és ennek is az abszolút értéke nyilván. Az alulátereztő, ideális alulátereztő amplitúdó karakterisztikája pedig T per T nullszor epsilon omega minusz omega S per 2 minusz epsilon, bocsánat, itt a plusz, omega minusz omega S per 2. Ábrázoljuk ezeket a függvényeket pozitív frekvenciákra lineáris omega skálán. Bejelölöm a pi per nagy t-t, meg a két pi per nagy t-t. Akkor az ideális alulátereztő karakterisztikája a H a J omega abszolút érték. Így néz ki, ahol a teteje T per T nullánál van. Érdemes megfigyelni, hogy ez a T per T null szorzó mindkét rekonstrukciós módszernél ugyanaz. A nulladrendű tartó átviteli karakterisztikája egy színusz omega t per omega nagy t jellegű függvény, amelynél belátható, hogy a zérus hely, az első zérus hely két pi per nagy t-nél van. Tehát zölddel a H0 j omega abszolút értéke lesz látható. Laposabban indul. Valahogy így. A következő húpli pedig innen indul, az már sokkal kisebb amplitúdó értékkel. Hát eléggé különbözőnek mutatkozik, azonban az kétségtelen, hogy mind a kettő alulátereztő jellegű. És ezért mind a kettő megpróbál valami sima közelítést adni, hát most tekintsünk el ezektől a lépcsőktől, de akkor is az adott jelre egy alacsony frekvenciás közelítést ad. Ezért visszatérve arra a problémára, hogy vajon a színuszjelből vett mintákra miért egy olyan frekvenciájú színusz, miért a lehető legalacsonyabb frekvenciájú színusz adja vissza a rekonstrukció. Nos, itt a magyarázat, két teljesen különböző rekonstrukciós módszer is végső soron alulátereztő jellegű karakterisztikára vezetett. Ha még ehhez hozzáveszem, hogy az ideális alulátereztő nem valósítható meg, hanem ennek csak valamilyen közelítése, akkor itt ezt egy picit meg kell hajlítanom. Ugye lesz itt egy áteresztő, illetve zárótartomány, és akkor már is közelebb vagyok ehhez a zöldhöz. Tehát a megvalósítható alulátereztő, az ideálishoz közeli alulátereztő, az az egy kicsit közelebb esik ehhez a nulladrendű tartóhoz is. A rekonstrukciós módszerekből legyen elég ennyi. Nyilván ez egy sokkal nagyobb terület, és itt még sok mindenről lehet beszélni, de a tárgykímélet korlátos, meg nem venném el mások kenyerét. Úgyhogy átérnék a fél év egyik utolsó témájára, amely ehhez szorosan kapcsolódik, a diszkrét szimuláció, vagy diszkrét idejű szimuláció. Ahogyan a mintavételezés és jelrekonstrukció a folytonos és diszkrét idejű jeleket kapcsolta össze, úgy a szimuláció a folytonos és diszkrét idejű rendszerek között keres kapcsolatot. Nézzük először a feladatkitűzést. Tegyük fel, hogy van egy folytonos idejű rendszerünk. Mivel itt folytonos és diszkrét idejű rendszerek egyaránt előfordulnak, ezért kiemelném, hogy melyik jel folytonos és melyik diszkrét, és a folytonosokat ellátnám egy C-indexel. Tehát a folytonos idejű rendszer bemenete, az UCT, kimenete pedig YCT. Ehhez keresnénk egy olyan diszkrét idejű rendszert, ez lesz az úgynevezett szimulátor, amelynek, hogyha a bemenetére, a folytonos idejű rendszer bemenetének mintáit teszem, ezt UDK-val jelölöm, és ez nem más, mint az UC mintái a K-szor nagy T helyeken, mintavételi helyeken, akkor a kimeneten valami hasonlót kapok, mint a folytonos idejű rendszer kimenetén, csak mintavételezett formában. Tehát az az állítás, hogy az itt megjelenő YDK az közelítőleg egyenlő, vagy közelítőleg megegyezik az YC-nek a K-szor nagy T helyen vett mintáival. Olyan rendszert keresek, amely ezt megvalósítja. Ennek több oka lehet, mármint hogy miért szeretnék ilyen szimulátort előállítani. Részben azért, mert a számítása egyszerűbb, a gyártása olcsóbb lehet, és hogyha például egy folytonos idejű rendszert, egy fizikai rendszer digitális szabályozóval akarunk ellátni, akkor ez lehet a közös platform. Majd erre látunk a későbbiekben egy formát, egy példát. Tehát amennyiben a fizikai rendszer, mint folytonos idejű rendszer diszkrét idejű modelljét előállítom, akkor ehhez egy diszkrét idejű szabályozót lehet tervezni. Itt is csak egy példa erejéig fogok erre kitérni, mert szabályozás technikából nyilván erről sokkal bővebben hallanak majd. Hát lényeg az, hogy a diszkrét idejű szimuláció hasznos dolog, különösen a szabályozás technikában. Itt kell beszélnünk az ideális szimulátor fogalmáról. Ideális szimulátorról akkor beszélünk, hogyha az UDK azonos UCKT gerjesztésre az YDK hajszál pontosan megegyezik az YC-nek a K-szor nagy T helyen vett mintáival, magyarul, amit itt közelítésként írtam, az itt pontosan teljesül, mégpedig tetszőleges.
gerjesztésre. Az a helyzet, hogy ilyen szimulátor nincs. Nem létezik.
Már biztos elsütöttem önöknek, de ott, ahol valamiből nem létezik ideális, ott viszont egy csomó jó mérnöki megoldás van cserébe. Itt is ez a helyzet. Szimulátort nagyon sokféleképpen lehet előállítani, és mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Például olyan szimulátort elég könnyű csinálni, legalábbis elméletileg, amely egy adott jelre vagy jeltípusra optimális. Tehát egy adott jeltípusra teljesül az ideális tulajdonság. Más jelekre csak közelítőleg. De létezik a szimulációnak teljesen más megközelítése is, ahol mondjuk nem egy adott jelet veszünk alapul, hanem a gerjesztés-válasz kapcsolatot. Ez tulajdonképpen egy kulturáltabb megközelítés, de ennek is belátható korlátai vannak különböző jeltípusok esetén. A továbbiakban ezekkel foglalkozunk. Tehát különböző megközelítésekben gyártunk szimulátorokat, és ezt megpróbáljuk összehasonlítani. Nem fogok ennek az anyagnak a végére érni a mai órán, majd pénteken fejezem be. És utána pedig mindenféle alkalmazásokat szeretnék mutatni ebből a tárgykörből. Kezdjük az impulzus válasz alapján történő szimulációval. Tulajdonképpen nem így kellene neveznem, vagy nem így kellene osztályoznom, de ennek kapcsán fog majd a legkönnyebben beugrani önöknek az alkalmazandó formula. Ugyanis meg kell mondanom, hogy bár egy elég bonyolult elmélet következik itt, ahol az eddigi tudásunknak mintegy a quintesszenciáját láthatják, a példáink, amit ebből fel tudunk adni, meglehetősen szegényesek, ilyen képletbehelyettesítés típusúak, nagyon hálás dolog, mert kvázi két képletet kell megtanulni, és akkor ezzel el lehet lenni, tehát az diszkrét szimuláció az kipipálható. De ahhoz, hogy értsék, hogy ezek a képletek hogy jöttek ki, miért pont olyanok, amilyenek, ahhoz nem árt tudni, hogy nem árt ismerni ezeket a levezetéseket. És hát még mindig ott a szóbeli a végén, tehát azért vannak távlatok. Tehát legyen a cím szimuláció az impulzus válasz alapján. Itt tulajdonképpen az történik, hogy ha adva van egy folytonos idejű rendszerem egy HCT impulzus válasszal, akkor ehhez vajon mi módon lehet a diszkrét idejű szimulátor impulzus válaszát meghatározni? Hoppá! Egy fontos dologról nem beszéltem. Ide mindjárt visszatérek, de itt a szimulációval kapcsolatban ezután toljanak be egy rövid kis megjegyzést. Mert ugyebár a szimulációval szorosan összefügg a mintavételezés, vagy inkább fordítva, hiszen amint látják, itt a nagy T időközönként felvett minták vannak. Tehát én most hadd csillagozzam meg valahol itt. És itt néhány szót szeretnék beszélni a T megválasztásáról. Alapkövetelmény, hogy a diszkrét idejű szimulációnál a jelekre vonatkozó mintavételi periódus időt úgy válasszuk meg, hogy a mintavételi tétel, ha pontosan nem is, de legalább közelítőleg teljesüljön. Kézenfekvő az alábbi feltételt szabni. A nagy T mintavételi idő legyen kisebb, mint pi per omega u, illetve a pi per
omega y, ahol az omega u, illetve az omega y a gerjesztés és a válasz sávkorlátja. Ha a jelek nem sávkorlátozottak, akkor ez a sávkorlát közelíthető a sávszélességgel. Tehát az omega u közelítőleg a delta kis omega u, ide is írom mellé, hogy a sávszélesség, az omega y pedig a delta omega y-nal, amely szintén sávszélesség. Na, sokszor nem praktikus, hogyha a válaszjel sávszélességét is keresem. A gerjesztésről tudok nyilatkozni, mert meg tudom mondani, hogy nagyjából milyen jeleket szeretnék átvinni. A válaszjel sávszélessége viszont a következőképpen írható fel. Ez kisebb vagy egyenlő, mint a hálózat sávszélessége és a gerjesztés sávszélessége közül a kisebbik. Miért is? Azért, mert mikor a sávszélességet tanultuk, még talán emlékeznek rá, hogy abból kell kiindulni, hogy a válaszjel spektruma a gerjesztés és a válasz spektrumának a szorzata. És ilyen módon a sávszélességek közül a kisebbik lesz érvényes a válaszjelre. Tehát egyrészt a kimenetnek a sávszélessége így becsülhető, ráadásul a hálózat sávszélességéről is alkothatunk némi fogalmat, mégpedig a saját értékek vagy a pólusok ismeretében. A delta omega h legalábbis nagyságrendileg becsülhető a legnagyobb saját értékével. Ne felejtsék el, hogy a komplex saját értékről van szó, akkor ez valami alfa plusz j omega alakban bontható fel, és a válaszjelben ez így jelenik meg, az impulzus válaszban, és a sávszélesség is ezzel a legnagyobb lambdával korrelál. Tehát így visszakövetkeztetve, ezeket figyelembe véve meg tudjuk becsülni a szükséges mintavételi időt, aminél ugye, ha kisebbet választunk, akkor biztonsággal működik a dolog. Tehát ennyit a T-nek a megválasztásáról, és ennyiben összefügg a mintavételezés problémája a diszkrét szimulációval. Amint azonban azon van egy mintavételi periódusidő, akkor attól kezdve teljesen független attól. És akkor térjünk vissza az impulzus válasz alapján történő szimulációra, amelyhez a következőt tesszük. Tételezzük fel, hogy az impulzus válaszban van egy delta komponens, és ezt leválasztjuk belőle. Tehát a HCT-t általánosságban olyan alakban írjuk fel, hogy D-szer Dirac delta T plusz epsilon T-szer FT, ahol az FT már nem tartalmaz Dirac deltát, de egyéb követelmény ezzel kapcsolatban nincsen. Az epsilon T pedig azt jelenti, hogy ez a jel belépő, tehát eleve kauzális rendszerekkel foglalkozunk. Ez egy viszonylag általános alak. Írjuk fel a folytonos idejű konvolúciót, és igazából ez lesz a dolog nyitja, a rendszer egyenlet konvolúció tétele. A válaszjel yct az integrál nullától t-ig hc tau szorozva uc t minus tau d tau. Ez az ismert formula. Persze, ha figyelembe akarom venni a Dirac deltát, akkor érdemes a nulla elé egy mínusz bígyeszteni, akkor így biztosan benne van az integrálban. Most vegyünk mintát a válaszjelből, tehát írjuk fel a k-szor nagy t helyen a válaszjelet. Ha behelyettesítem a hc tau helyébe az itt látható alakot, és az integrált két részre bontom, akkor azt írhatom, hogy az integrál mínusz végtelentől, vagy mínusz nullától k-szor nagy t-ig d-szer Dirac delta tau szorozva uc k-szor nagy t mínusz tau d-tau plusz integrál nullától k-szor nagy t-ig f tau uc k-szor nagy t minusz tau d tau.
Tehát semmi más nem történt, mint behelyettesítettem az impulzus választ, két részre bontottam az integrált, és minden t helyére beírtam a k-szor nagy t mintavételi időpontot. Itt a második integrálnál kihasználtam, de tulajdonképpen nem volt mit kihasználni, az epsilon t elhagyható, mert az integrál úgyis nullától megy. Jó? Na most ez tovább egyenlő a következővel. Az első tag a Dirac deltának egy jól ismert integrálja, tudjuk, hogy ebben az esetben az eredmény a Dirac deltát szorzó függvény helyettesítési értéke abban a pontban, ahol a Dirac delta belép. Tehát ahol az argumentum a nullává válik, vagyis tau egyenlő nullánál. Így az első tag
az a d-szer uc k-szor nagy t.
A második tagot pedig, ezt az integrált, bontsuk részintegrálokra, mégpedig úgy, hogy a nullától k-szor nagy t-ig terjedő intervallumot, felbontjuk t szélességű intervallumokra, és ezekre külön-külön elvégezzük az integrált. Tehát plusz szumma i menjen 1-től k-ig, és akkor az integrálási határok ezen belül úgy alakulnak, hogy i minusz 1 szer nagy t-től i szer nagy t-ig. És a többi az változatlan, tehát itt az f tau szor uc uc k szor nagy t minusz tau d tau. Eddig azt hiszem, hogy világos a dolog, tehát az integrált felbontottuk részintegrálok összegére. És most jön a dolognak a közelítés része, de már a következő táblán folytatom, hogy tudnélik, hogy ha a t elegendően kicsi, tehát elég sűrű a mintavétel, akkor ezek az integrálok jól közelíthetők az integrálás középértéktétele alapján egy belső pontbeli értékkel és az intervallum szélességgel. Itt az intervallum szélesség éppen a nagy t, és legyen a köztes pont a felső határnál, tehát az i-szer nagy t-nél, ezzel tulajdonképpen ennek az integrálnak egy felső közelítő összegét állítom elő. És mindjárt készen is vagyok. Tehát itt folytatva az yc-nek a k-szor nagy t helyen vett értékét számolom, vagyis a k-odik mintáját, és ez közelítőleg egyenlő d-szer uc a k-szor nagy t helyen plusz szumma i megy 1-től k-ig nagy t-szer f az i-szer nagy t helyen szorozva uc, és itt kiemelem a nagy t-t, k minusz i-szer nagy t. Tehát így néz ki a folytonos idejű konvolúció közelítése. Ezt vessük össze a diszkrét idejű konvolúció képletével. A diszkrét idejű rendszer úgy működik, hogy az ydk válasz az a gerjesztés és a diszkrét idejű impulzus válasz konvolúciója, amely egy szumma. Mégpedig szumma i megy nullától k-ig hd k-szor ud k minusz i. Bocsánat, ez itt hdi. Amely a fentihez hasonló alakba hozható, hogyha leválasztom a szummából a nulladik ütemet, tehát az i egyenlő nullához tartozó értéket,
tehát HD nullában szorozva UDK plusz szumma i megy 1-től k-ig HDI szer UD K minusz I.
Hasonlítsuk össze ezt a két formulát annak figyelembevételével, hogy
az UDK a feladat kitűzés értelmében egyenlő az UC
K-adik mintájával. Ha ezt visszahelyettesítem, akkor a diszkrét idejű konvolúció formulája akkor hasonlít a folytonos idejű konvolúció közelítésére, ha a diszkrét idejű rendszer impulzus válaszáról a következő kikötéseket teszem. Először is nyilván belépőnek kell lennie, tehát nulla, ha k kisebb, mint nulla. A nulladik ütembeli értéke, ha ezzel összevetem a kiemelt taggal, akkor annak éppen D-nek kell lennie. Tehát nagy D az értéke, ha K egyenlő nullával. És ebben a szummában pedig akkor kapom az egyezést, hogyha a HDI az a nagy T-szer FIT, ha K nagyobb egyenlő 1. Tehát ide azt írom, hogy T-szer F a k-szor nagy t helyen, ha k nagyobb, egyenlő 1. Tömören felírva, az alkalmas szimulátor impulzus válasza a d-szer delta k plusz epsilon k minusz 1-szer nagy t-szer f K nagy T alakú. Tehát az impulzus válasz alapján történő szimuláció nem azt jelenti, hogy veszem a folytonos idejű rendszer impulzus válaszát és abból mintákat veszek, ez is egyfajta szimulátor lenne egyébként, hanem ennél sokkal, ha úgy tetszik, szofisztikáltabban úgy járok el, hogy a gerjesztés-válasz kapcsolatokat hasonlítom össze. Tehát kiindulok a folytonos idejű rendszer gerjesztés válasz kapcsolatából, ennek veszem egy közelítését, egy integrál közelítő összeget, és ezt összehasonlítom a diszkrét idejű rendszer gerjesztés válasz kapcsolatával, amely szintén egy konvolúció. És az impulzus választ, a szimulátor impulzus válaszát úgy keresem meg, vagy úgy adom meg, hogy a lehető legjobb legyen az egyezés. Ebben az egész történetben a közelítést csak itt használtam. Tehát amikor a folytonos idejű konvolúciót a diszkrét idejű, bocsánat, az integrál közelítő összeggel írtam fel. Nyilvánvaló, és tulajdonképpen ezt elvárjuk bármelyik szimulátortól, hogy ha t tart a végtelenhez, bocsánat, t tart a nullához, akkor a szimulátor mind jobb és jobb legyen. Nézzünk néhány példát. Egészen egyszerűeket. Legyen az yct egyenlő nagy k-szor uct. Ez a gerjesztés válasz kapcsolat egy folytonos idejű rendszerre. Vagyis a rendszer nem csinál más, mint a gerjesztés nagy k-val szorozza. Ebből következik, hogy a hct impulzus válasz az a k-szor Dirac delta t. Hiszen ha Dirac delta a gerjesztés, akkor ezt is k-val szorozza. Ebből, és itt lefelé folytatom, a szimulációs eljárással az adódik, hogy a HDK az egyenlő k-szor delta k. Tehát itt csak az első tagot működtetjük. Érdemes megnézni a frekvenciatartománybeli viselkedést, ugyanis a folytonos idejű rendszer átviteli függvénye ekkor K, és a HDZ, a diszkrét idejű szimulátor átviteli függvénye ugyancsak K. Második példánk legyen a folytonos idejű integrátor. Ennek a gerjesztés-válasz kapcsolata az yct egyenlő integrál mínusz végtelentől t-ig uc tau d tau. Ez egy olyan rendszer, ezt ugyanúgy jelölik, mint a késleltetőt, csak folytonos idejű, ez az integrátor, amelynek tehát ez a gerjesztés-válasz kapcsolata. Mit gondolnak, mi az impulzus válasza? Hát mi az impulzusnak az integrálja? Az epsilon t. Tehát ebben az esetben a HCT egyenlő epsilon t. Ezt a fenti formulát használva a szimulátor impulzus válasza epsilon k minusz egyszer nagy t. Bocsánat. Igen. Nézzük meg az átviteli függvényeiket. A HCS az az egyperes. A HDZ szintén az ismert formulákkal nagy t per z minusz egy alakú. Ugye, mert itt a késleltetés mi a z ad minusz egyel szorozni kell, ez kiejti a z-t, és ott van még a t szorzó. Most elfelejtettem mondani a szimulátorokkal kapcsolatban, úgy látszik, ma több dolgot elfelejtek, hogy van még egy nagyon fontos követelmény a szimulátorokra nézve, és pedig az, hogy a stabilitási és kauzalitási tulajdonságok megőrződjenek a szimuláció során. Magyarul stabil rendszert stabilra, instabilt pedig instabilra képezzen le a szimuláció. Itt egy nagyon érdekes határesetet látunk, ugyanis ahogy az integrátor, folytonos idejű integrátor a stabilitás határhelyzetében lévő rendszer, ugye van egy nulla pólusa a képzetes tengelyen, ugyanúgy a diszkrét idejű szimulátorának a pólusa az egységkörön fekszik, tehát ez is a stabilitás határhelyzetében van. Így ez a szimuláció tudja azt, hogy stabil rendszer stabilba visz át, labilis-labilisba, és a határhelyzetben lévőt pedig a határhelyzetbe viszi. Ennél bonyolultabb példákat is fognak látni majd később, amikor majd a másik szimulációs módszert is ismerjük már, és akkor a kettőt össze tudjuk vetni. Köszönöm a figyelmet, találkozunk pénteken!